Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim, az 1534-ben a parlament által elfogadott felsőbbségi törvény a pápa helyett az angol király tette meg az ország egyházának fejévé, egyházszervezeti, dogmatikai, sőt liturgikus változtatásokat azonban még nem hozott. 8. Henrik magát továbbra is hű katolikusnak, a protestáns törekvések áraz ellenfelének tekintette, az angol egyház felett azonban teljhatalmat adott magának. Környezetében voltak olyanok, akik ebben a lépésben a protestantizmushoz való átpártolás irányába tett első lépést láttak, a luteri, rövidesen már a svájci hitújítás példájának követésében reménykedtek. A király úgy ítélte meg, és ebben a püspökök és a klérus jelentős része is támogatta, hogy a pápai hatalom, mint merőben emberi intézmény elutasításával csupán egy uralma és országa érdekeit szolgáló lépést tett, ám a hit lényegi kérdéseiben hű maradt az egyház tanításához. Ebben a szellemben továbbra is érvényben hagyta a titkos protestánsok kíméletlen üldözését elrendelő szabályokat, csupán megtolda azokat a megátalkodott, lényegében felségáruló pápa pártiak ellen foganatosított intézkedésekkel. A reformációval rokon szembező csoportok, a Barnes, Tyndale, Coverdale, Latimer félék így emigrációba vagy illegalitásba kényszerültek. Ugyanakkor közvetlen környezetében is voltak olyanok, akik a Rómával való szakításban a reformáció bevezetésének első lépését látták. Közöttük volt az új jámbor szobatudósból lett Canterbury érsek Thomas Cranmer, Thomas Cromwell, az új kancellár Wolsey bíboros egykori famulusa, de maga az új királyné Boleyn Anna és annak rokonai főúri szövetségesei is. Az ő táboruk csak akkor gyengült meg átmenetileg, amikor 1536-ban sor került Boleyn Anna házasságtörés és felségárulás vádjával történő kivégzésére, amelynek hátterében pusztán az állt, hogy Katalin királynéhoz hasonlóan ő sem tudta fiú utóddal, hanem csak egy Erzsébet nevű lánnyal megajándékozni a trónörökösre vágyó Henriket. A következő évtizedben a király még négyszer nősült, de csak az egyik asszony Jane Seymour szült neki fiú utódot a leendő 6. Edward személyében 1538-ban. A király körül kialakuló vallási állapotok zavarosságát és képlékenységét jól mutatja, hogy törvényes örökösei közül Edward fiát a Seymour család a svájci reformáció szellemében nevelte, míg két Edward életében félreállított lánya közül az idősebb Mária, aragóniai katalin gyermeke katolikus, Boleyn Anna lánya Erzsébet pedig mérsékelt luteránus nevelésben részesült. Közben azonban az 1530-as évek második felétől Cromwell elérkezettnek látta az időt az angol egyháznak a korona érdekében történő, a reformáció bevezetése felé mutató gyökeres átalakítására. Ennek első lépése a szerzetesi élet felszámolása volt a kolostorok királyi rendelettel és alkalmanként erőszakkal való felszámolása feloszlatása. Ürügyet ehhez a rendházakban folyó élet erkölcsi elfogadhatatlansága szolgált, de nagy súlyjal esett alatba az is, hogy a korona így hatalmas vagyonra tehette rá a kezét. Való igaz, hogy akárcsak a kontinensen, úgy Angliában is voltak olyan kolostorok, amelyek inkább kocsmához, bordélyházhoz, virágzó üzleti vállalkozáshoz, nem pedig a jámborság szentélyeihez hasonlítottak, vagy éppen üresen álltak. Ez azonban messze nem volt általános, de Cromwell ügynökei a negatív jelenségekből általános vádat kreáltak. Így 1535 és 40 között sorra zárták be a hatóságok a kolostorokat, eresztették szélnek némi évjáradék biztosítása mellett, vagy a világi papság soraiba terelve át a szerzeteseket. A kolostorok hatalmas vagyona, birtokai a kincstárat gyarapították, de idővel bőven jutott belőle az arisztokráciának, a nemességnek, a városoknak is. Az így szerzett bevétel kisebb hányadából a király néhány új püspökséget alapított, némi pénz pedig iskolák alapítására, kórházakra és menhelyekre is jutott, bár ez utóbbi messze nem pótolta a korábbi szerzetesi kézben lévő oktatási és szociális intézményrendszer szétverését. Hatalmas károk keletkeztek ebben a folyamatban a szerzetesi ingó vagyon elherdálása révén. Kegytárgya, kolostori épületek és berendezéseik semmisültek meg, vagy kerültek ebek harmincadjára, szobrok, festmények, kéziratok, könyvek sokasága ment veszendőbe. 1538-ban királyi rendelet intézkedett a zarándokhelyek bezárásáról, az erekjék begyűjtéséről, és egyebek között ekkor került sor Beckett Szent Tamás síremlékének feldúlására is. Ez a rombolás azonban ekkor még a püspöki székesegyházakat és a vidéki plébániákat nagyrészt elkerülte. Helyenként a hívek tiltakozását, lázongásokat váltottak ki az ilyen lépések, összességében azonban az angol társadalom közönösen reagált. Egyedül az ország északkeleti részében került sor egy komolyabb, kegyelmi zarándoklat néven elhíresült vallásilag motivált felkelésre, amelyet azonban a királyi hadak brutálisan vérbefojtottak. A kialakult helyzeten az sem változtatott, hogy Róma miután évekkel korábban már érvénytelennek, merő ágyasságnak minősítette a király második, Boleyn Annával kötött házasságát, 1539-ben a szerzetesi birtokok elkobzása miatt kiközösítést mondott ki 8. Henrikre is az ügyben érintett tanácsadóira. Cromwell kancellár támaszkodva a politikában járatlan, de erősen Wittenberg felé tájékozódó szobatudósra, Kremmer érsekre, szép csendben igyekezett püspöki kinevezések révén a reformáció titkes híveit helyzetbe hozni a következő esztendőkben. Az ő kezdeményezése volt az is, hogy hivatalos uralkodói elismerést nyert, és a templomokban elhelyezésre került 1539-ben Coverdale angol biblia fordítása, az ország diplomáciai kapcsolatba lépett több luteránus német fejedelemséggel, és angliai látogatásra kapott meghívást több jeles reformátor, közöttük Luther jobb keze Melanchthon is, bár ő ezt a megtiszteltetést ekkor, majd a király halála utáni években is visszautasította. Maga 8. Henrik közben hangulata változásai szerint viszonyult a vallási kérdésekhez. 1539-ben elfogadtatta a parlamenttel a nevezetes hadcikkelyes törvényt, amely az uralkodó szilárd katolikus hitét volt hivatva bizonyítani és minden alattvaló számára kötelezővé tenni. Ez előírta az átlényegülés, a transzubstanciáció tanának elfogadását, a változatlan liturgiát és egyház szervezetet, elfogadta a magánmisék és a fülbegyónás gyakorlatát, szigorúan tiltotta a papok házasságát. Az ekkor már a luteránus nézetekkel erősen rokonszenvező, feleségét odahaza rejtegető, néha már a külföldre menekülést fontolgató krémmerérsek hiába tiltakozott, az uralkodó több a hitújítást támogató püspököt menesztett, és újabb eretnek perekre került sor, amelyek bizarr eredményeként előfordult, hogy egyetlen alkalommal kerültek mágiára Róma hű katolikusok és buzgó protestánsok. Közben bár nem vallási nézetei, hanem ellenségei intrikái és az uralkodó éppen aktuális házasságának kudarca miatt megbukott a protestantizmus ügyét határozottan támogató Cromwell is, aki 1540-ben vérpadon végezte. Ezek után különösen nehéz helyzetbe került a pártfogóját vesztő Kremmer érsek, akinek belső meggyőződése ellenére 1543-ban börtönt és mágiát kockáztatva nyilvánosan is hitet kellett tennie a katolikus tanítás, különösen az átlényegülés tanának elfogadása mellett. Ő a király halálát megelőző évben valójában már Luther úrvacsora tanát és a hit általi megigazulás elvét vallotta a magáénak, és alig, ha nem mások is hasonló helyzetben voltak a klérus soraiból, de szerveződött a püspökök, a papok és a világiak között is a rómahű katolikusok tábora is, az egyre inkább a svájci reformátorokhoz igazodó titkos újhitűek pedig a trónörökös és családja körül párttá szerveződve ugrásra készen várták, hogy hatalomra jutva a reformáció szellemében kiléphessenek a világszín elé. Ennek az ideje akkor érkezett el, amikor 1547 elején 8. Henrik hosszú betegség után meghalt. Amíg csak 9 esztendős 6. Edward trónra lépésével megnyílt a lehetősége annak, hogy a reformáció hívei vegyék kezükbe az ország irányítását, és hozzáállassanak mégpedig a svájci irányzat szellemében a hitújítás bevezetéséhez. A király anyai nagybátyja már protestánsá, a svájci irányzat követőjévé lett Somerset herceg, mint gyám és régens gyakorolta a hatalmat, aki Cranmer érsek támogatásával azonnal hozzáfogott a reformok bevezetéséhez, ezt a munkát a rövidesen helyébe lépő Northumberland hercege is folytatta. Edward trónra lépése után szinte azonnal visszabonták a 6 cikkelyes törvényt, és az új hitűeket üldöző rendeleteket lehetővé tették a protestáns prédikátorok szabad működését, a képeknek, szobroknak, orgonáknak, oltároknak, a templomokból való eltüntetését. A következő évben a vallási ügyekben is főhatalmat gyakorló parlament elrendelte az úrvacsora 2 szín alatti kiszolgáltatását, engedélyezte a papok nősülését. A leglényegesebb lépés azonban a hagyományos katolikus mise szertartásának megszüntetése volt. Még 1548-ban kiadásra került az új úrvacsorai rendtartás, amely angol imádságokat illesztett a latin mise szövegébe, a következő évben pedig végleg eltörlésre került a latin mise teljes tartalma szertartása, hogy egy új anyanyelvű protestáns istentiszteleti rend kerüljön a helyébe. Ennek alapja az úgynevezett 1549-es imádságos könyv volt, valójában egy részletes szertartáskönyv, amelyet Cranmer érsek irányításával egy munkacsoport állított össze, és amelyet megjelenését követően parlamenti döntéssel hivatalossá kötelezővé tettek. A benne szereplő liturgia már teljes egészében angol nyelvű volt, és a kontinensen használatos luteránus mintákat követte, sok elemet, ima szöveget, szertartási formát, liturgikus öltözéket megőrzött viszont a középkori katolikus hagyományból. Ám mire ez a mű megjelent, maga Cranmer is már inkább a zürichi reformáció, mint a wittenbergi mellett állt, és annak Isten tiszteleti rendjét úrvacsora értelmezését tekintette helyesnek. Erre ösztönözték a kontinensről Angliába érkezett reformátorok is, Busser, Fell, Midli, Lasky és társaik, vagy az olyan radikális püspökök, mint a tisztségébe ekkor visszatérő Hugh Latimer. A kontinensről érkező tanácsadóként, egyetemi katedrák birtokosaként működtek közre, Busser rövidesen bekövetkező haláláig Oxfordban, Fermigli Cambridge-ben az angol egyház mielőbbi átállításának folyamatában. 1550-től a változások felgyorsultak. Fokozatosan új, egyszerű, a mise hagyományos elemeitől megszabadított liturgia formálódott ki zürichi mintát követve, és végleg átalakult a dísztelenné váló templom belső. A változásoknak ellenálló püspököket eltáborították, korlátozták a főpapok hatalmát, a még egyházi kézben lévő birtokok és javak jelentős részét elkonfiskálták, az egyház ügyeit szinte teljes egészében állami parlamenti ellenőrzés alá bonták. A gyors változás jele volt az is, hogy alig 3 év elteltével ismét új imádságos könyv kiadására került sor, amelynek immár új meggyőződése szellemében ismét Cranmer érsek volt a szerzője, összeállítója. Ebben az 1552-es imádságos könyvben, amely változtatásokkal ugyan, de a későbbi anglikán egyház hitéletének is fontos dokumentuma lett, leglényegesebb változtatás az úrvacsora értelmezésében következett be, hiszen a kenyér és a borvételekor a pap, Krémmel ragaszkodott a pap kifejezéshez a lelkész, lelkipásztor helyett, nem az Úr testének és vérének vételéről, hanem az áldozatra való emlékezésről beszélt. A kialakuló rend szerint az Isten tisztelet ige hirdetésből és úrvacsoraosztásból áll, közös imák és énekeldes zsoltárok közbeiktatásával, a pap azonban karinget és stólát visel, a hívek térdelnek a szentségek vételekor, van kereszt, keresztvetés, a házasság és a temetés rítusa a régi, teljesen eltűnik viszont a bűnbánat szentsége, a búcsúk, a szentek tisztelete. Az imakönyv mellett ekkor készült el az erősen Zürich szellemi hatását mutató 42 cikkely, az angol államegyház új hitvallása, amelyben már szó sincs Krisztus valóságos jelenlétéről a színek alatt, szerepel viszont a hit általi megigazolás tétele, egy bizottság pedig rövidesen hozzáfogott a kánonjogi kódex revíziójához. Érintetlen maradt viszont az egyház szervezeti rendje, a mindenkori uralkodó fősége alatt álló hierarchiában két érsek, Canterbury és York főpapja irányítása mellett számos püspök végzi a klérus és a hívek kormányzását. Megmaradt a káptalognak intézménye és az azokban működő kanonokok tisztsége, az esperességek és a plébániai hálózat, a laikusok egyház irányításba való bevonása azonban már a kontinensről érkezettek nagyon pártolták azt, rövid úton lekerült a napirendről. Rövidesen világossá vált azonban, hogy viharfelhők gyülekeznek a radikális reformáció angol híveinek feje felett. A protestáns irányú fordulat egyedüli biztosítéka ugyanis kizárólag a gyermekkirály, 6. Edward uralma volt, aki kisfiúként alig, hanem őszinte híve volt az új hitnek, egészségű azonban gyenge lábakon állt. A törvényes utódlási sorban utána 8. Henrik idősebb lánya, a buzgó katolikus Mária következett, akitől a reformáció hívei nem remélhettek sokat, de a luteránus hírében álló kisebbik lány Erzsébet személye sem tűnt garanciának arra, hogy az egyház átalakítása egy esetleges trónváltozás után is folytatható. Végül a várt, de nem remélt fordulat 1553-ban következett be, az év elején 6. Edward halálos betegségbe esett, és alig 15 évesen távozott az élők sorából. Az udvar és az egyház meghatározó reformáció ügye mellett elkötelezett tagjai ekkor azzal próbálkoztak, hogy a törvényes öröklési rendet felrúgva, amely szerint a trónon a katolikus Máriának kell következnie, 8. Henrik buzgó protestáns unokahúgát, Jane Grey-t próbálták trónra emelni. Az angolokban azonban vallási hovatartozástól függetlenül erősen élt az uralkodói legitimitás iránti igény és 8. Henrik végakaratának tisztelete. Bár a lordok először királynőnek ismerték el Jane Grey-t, az ő uralma magában Londonban is csak néhány napig tartott. Tiltakozások, lázadások robbantak ki országszerte, ellene fordult a hadsereg és a flotta, és még a protestáns alattvalók zöme is elutasította ezt a jogtipró megoldást, aminek az lett az eredménye, hogy a prominens reformátorok, főleg a korábban külországból érkezettek, menekülésre fogták a dolgot, a báb királynő pedig rövid idő elmúltával, híveivel együtt börtönbe, majd vérpadra került. Az új királynő, Mária, valóságos diadalmenetben vonult be Londonba, ahol ünnepélyesen Anglia királynőjévé koronázták. Hatalomra kerülése pedig egyet jelentett a róma hű angol katolicizmus restaurációjának valójában alig néhány esztendőre szabott kísérletével. Kedves hallgatóim, ma eddig jutottunk. Legközelebb katolikus Mária uralkodásának történéseitől folytatjuk. Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Reformáció és katolikus megújulás. Horváth Pál egyháztörténeti sorozatát hallották.